Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Reszegi László újságíró kollégám a mai vendégem, akinek megjelent az első lemeze. Erről beszélgettünk a műsor első felében. Nek a zeneterápia jutott eszembe, mert ugye arról is említést tettünk, hogy igazából nem az irodalom, hanem a zene az, ami a te érdeklődési körödbe inkább nagyobb részben benne volt az eddigi életedbe. Lehet ezt mondani, mert hogy én azt gondolom, hogy téged ismerve valószínűleg amióta magadra találtál, így hallasz, a zene az valami elképesztő vonzó világ lehetett a számodra, és be is húzott ez a dolog téged, akár úgy, hogy hallgatod, akár úgy, hogy gyűjtöd, akár úgy, hogy olvasod, érdekel, szereted ezt a világot.
Igen.
Miért? Mióta? Hogyan?
Mióta? A 90-es évek végén voltam kiskamasz. Konkrétan évszámokat is tudok mondani. 87-ben születtem, és 99-ben, 12 évesen ragadott meg a zene. Előtte is sok zenét hallgattam. A családban is mindenféle zenék szóltak. Akár ilyen idősebb unokatestvér, az akkori 90-es évek végi popzene vonal.
Dr. Ábánt hallgat.
Ilyesmiket, persze, tehát ezeket a abszolút mainstream, gyorsfogyasztású popzenéket.
Vagy a zenébe régi német zenei csatornákat néztél, igen, a 90-es években, már elérhetőek voltak.
Persze, így van, műholdas televízióval, igen, azok mentek. És nyilván azokat is fogyasztottam, de tudtam, hogy nem az én világom. Persze, teljesen biztos voltam benne, hogy még vár rám valami felfedezni való, és éreztem, hogy jó, meghallgatom, ez olyan, tudod, mint a gyorska, hogy ha nincs más, akkor éppen jó, de tudod, hogy nem ez az igazi, nem ez az igazi élmény. A családban az idősebbek, akár szülők, akár még idősebbek, hát ott meg megint nagyon másfajta zenék voltak, és kisváros, vidéki, paraszti család, tehát, hogy nem akart rám találni egyelőre az a zenei világ, de nagy érdeklődéssel figyeltem ezeket a zenéket is, és 99-ben, 12 évesen megtörtént, amire vártam, rátaláltam arra a zenei vonalra, ami azóta is nagyon meghatározó, de nyilván azóta elképesztően kitágult és kiszélesedett, tehát, hogy nyilván a rockzene volt, amivel kezdődött. És
de mivel talált meg a csoda?
A Nirvanával. Nirvanával és Kurt Cobainnal. És az mai napig az egyik legnagyobb csoda megkincs az életemben, és a Nirvana kapcsán nagyon sok mindent tudnék mondani, mindenféle túlzás vagy nagyképűség nélkül, de nekem van a legnagyobb Nirvana gyűjteményem Magyarországon, eredeti kiadványokból. Én írtam a legtöbb cikket Magyarországon, tehát magyar nyelvű cikket én írtam legtöbbet a Nirvanáról. 2011 óta, tehát 15 éve üzemeltetek egy Facebook oldalt, ahol ugye a magyar közösséget próbálom összehozni, hogy beszélgessünk, társalogjunk, ismerjük meg egymást, és ott próbálom őket edukálni a rám most már 20-hány éve, 27 éve rám ragadt Nirvana tudásomból próbálok minél többet visszaadni nekik, és rengeteg új, meg fiatal rajongó van, aki nem tud annyi háttérinformációt, mint amennyit én, és én ezeket nagyon-nagyon szívesen megosztom másokkal, sőt, kifejezetten élvezem, hogy átadom, és szélesedik, vagy mélyül a tudásuk ezen zenekar kapcsán.
Ezt egyébként, ezt a munkát tudtad határon kívülre vinni? Tudod tartani a kapcsolatot azokkal a hasonlóan elhivatott rajongókkal, akik mondjuk Amerikában élnek, vagy az Egyesült Királyságban, vagy nem tudom, Ausztráliában? Dave Grohl hozzájutott már a te híred, hogy te ezt csinálod?
Dave Grohlra haragszom, mert volt egy megbeszélt, lefixált interjúnk 2017-ben, amikor Budapesten játszottak a Papp László Budapest Sportarénában, és utolsó pillanatban lemondták. Késésben voltak Angliából, és kettő interjút vállaltak, egy országos kereskedelmi tévét, meg engem, aki akkor épp egy zenei magazinba írtam, aminek van nyomtatott változata is, és tehát mindent töröltek egyben, tehát nem csak engem, de azért nagyon haragszom Dave Grohlra.
Szerintem ezt most így hallgatja, ezt a műsort is átgondolja.
Remélem.
Az elképzeléseit, igen, a jövőről.
Igen. Viszont én készítettem az eddigi egyetlen magyar nyelvű interjút a Nirvana grafikussával, ami szerintem nagyon érdekes, mert a Nirvana kiadványok eléggé kultikussá váltak abban is, ahogyan kinéznek, a baba úszik a medencében a dollár után, vagy az az anatómiai női alak, amelynek látszódnak a belső szerve és angyalszárnyai vannak hozzá. Most nem sorolom, nagyon klasszikus és kultikus Nirvana kiadványok vannak, és engem mindig is érdekelt, hogy ki az, aki ezeket készítette, vagy egyáltalán egy ember-e, szóval hamar kiderült, hogy igen, lényegében egy bizonyos pont utántól a mai napig egy ember foglalkozik, hiszen még mindig kell foglalkozni valamilyen szinten a Nirvanával, vannak újrakiadások, meg újra gondolt kiadások a mai napig, és vele sikerült interjút készítenem, ami úgy jelent meg, hogy először magyarul, aztán utána angolul is olvashatod végig. Ebben rengeteg energiát beletettem már, és a Nirvana volt az első, de aztán lett több hasonló méretű szenvedély. Nem szerettem a rajongás szót, mert ez egy kicsit olyan fanatikus vagy olyan. Bár valószínűleg 10-ből 10 ember ezt mondaná erre, de én mégis inkább azt gondolom, hogy ilyen nagyon elmélyült és elhivatott szeretet van bennem bizonyos produkciók iránt, és ez úgy jól kiszélesedett, így műfajilag, az elektronikus zenétől kezdve a klasszikusig. Tehát tényleg elvetemült technótól keresztül Bachig nagyon sok mindent nagyon komolyan tudok elmélyülten hallgatni, megfigyelni, kutatni, utána járni, írni róla, beszélgetni róla, vásárolni kiadványokat. Szóval, hogy ez már rég nem csak a rockzenéről szól, bár mai napig azt tartom a legizgalmasabbnak abban, hogy mennyi mindent kiad magából, meg a lelkéből egy-egy dalszövegíró, frontember, énekes. Szóval, hogy azért így a gitárcentrikus zenék vannak hozzám a legközelebb, de nagyon nagy szórással. Nem véletlenül ezen a verslemezen is az a kevés hangszeres megoldás, ami van benne, azok általában gitárok voltak, és én is gitárt ragadtam. Azon még van mit fejleszteni, de igyekeztem.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy aki ennyire ott van a zenének a partvonalán, és látja, és figyeli, és szereti, és érti, azt mennyire tudta ez a világ valahogy bevonzani a pályára, becsábítani a pályára, valamilyen zenekarban, vagy valamilyen egyéb módon, akár úgy is tényleg, hogy te magad elkezdesz pötyögni, vagy pengetni, vagy dobolni, énekelni.
Szerintem igenis vannak olyan embertípusok, akik arra születtek, hogy azokat a dolgokat csinálják meg egy zenei produkció életében, ami nem az előadó, meg az alkotónak a feladata. És azoknak való a háttérmunka a zeneiparban, akik élvezik. És én ez a típus vagyok. Jó látni, amikor zenészek, alkotók, színpadonra kiálló emberek ezt örömmel leteszik magukról, vagy örülnek, hogyha erre van partner, aki ebben segít, és amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, szintén 2011, az valamiért egy ilyen fontos dátum volt, sok minden ilyen akkor indult be körülöttem, és 2011-ben elkezdtem egész nagy nevű hazai produkcióknak besegíteni háttérmunkában, ez elsősorban kommunikáció, közösségi média, ami akkor egy nagyon új keletű dolog volt, és én abban már viszonylag jártas voltam, mert a budapesti ügynökségi világban dolgoztam, és ott azért ott hamarabb el kellett sajátítani ezeket a képességeket a megrendelők, ügyfelek kapcsán, tehát nyilván a piac hamarabb érdekelt volt a közösségi média kommunikációban, a hirdetésekben, mint a magyar könnyűzenei előadók, és így előnyben voltam, és ott hamar be tudtam csatlakozni, és nagy élvezettel elkezdtem dolgozni zenekarokkal, ami egy fantasztikus időszak volt, és nagyon örülök, hogy így beleláthattam nagyon sok mindenbe. Úgyhogy közben akkor már írtam cikkeket, tehát hogy nagyon érdekes volt egyszerre írni róluk, másrészt meg benne lenni a működésükben, utazni velük adott esetben, vagy kiélhettem a fotózási mániámat. Szóval nagyon jó időszak volt, ez azóta sokat alakult, de most is van ilyen jellegű munkám, feladatom, megbízásom, és nagy élvezettel segítem azon zenei produkcióknak az útját, akikben hiszek, fontos hozzátenni.
Ha már azt mondod, hogy segíted másoknak az útját, akkor nekem az jutott eszembe, hogy egyetemen is tanítasz.
Igen.
Tehát a fiatalok útját is segítesz egyengetni.
Igen.
Ez hogy jött?
A Szegedi Tudományegyetem kommunikációs médiatudományi tanszéke akart újítani egy nagyot, és az volt az elképzelésük, hogy olyan szakmában dolgozó szakembereket vonnak be az oktatásba, akik úgy tudnak mesélni, hogy elmesélik azt, hogy mit csináltak az adott héten például, vagy hogy a tananyaghoz illeszkedve ők nem az elméleti részét mondják el, hanem gyakorlati példákon keresztül mesélik el, és úgy hozta az élet, hogy pont azt a reklámügynökséget kereste meg a Szegedi Tudományegyetem, ahol én ott dolgoztam. De akkor még viszonylag zöldfülű voltam, és a nálam tapasztaltabbak kezdtek el járni Szegedre oktatni, így néha-néha egy-egy pénteken, és nagy irítséggel néztem őket, hogy mennek, és hát ez milyen jó dolog, pedig akkor még úgy nem tanítottam előtte nagyon soha, vagy nem ilyen jellegűt. És hát úgy hozta a helyzet, hogy elég hamar kiesett egy kolléga ebből a rendszerből, és engem kért fel, mint utódjának, és én, tőle ez a tipikus filmes, hogy még nem fejezte be a mondatot, és mondtam, hogy igen, én megyek. És ez volt 2015. februárban, majdnem napra pontosan 11 éve, de hát kiszámolja. Nagyon szeretem a dátumokat. És elkezdtem járni Szegedre, és amennyire elfárasztott, hogy reggeltől estig beszél az ember, kétszer annyira feltöltött ez az egész, és egy nagyon fontos részévé vált az életemnek. Azért így 39 leszek, és 11 éve benne lenni egy ilyen projektben, az mégiscsak egy jelentős része az eddigi életemnek, és egy érzelmi kötődéstől kezdve a tudásátadás, igyekszem mindig a legfrissebb példákat mondani. Nyilván meghagyok klasszikusokat is, amelyek ilyen örökérvényűek, vagy hiába mondjuk 10 éve csináltuk azt a kampányt, vagy bármit, mégis releváns, mert nagyot ütött, meg jó utó élete volt. Nem tűnik cikinek, vagy bénának ennyi év elteltével, azokat is viszem, meg mindig szemezgetek a legfrissebb dolgokból, és így akármerre dolgozom, akármit csinálok, mindig van olyan, ami pont ezekhez a tantárgyakhoz, pont így a médiakomosoknak pont beillik, és én azt látom, hogy rezonálnak ezzel. Hiába nem vagyunk egy generáció, mert azért hozzá kell tenni, hogy amikor elkezdtem, én is 20-pár éves voltam, ők meg 20-21 évesek, és ők még most is 20-21 évesek, csak én meg már lassan 40, és azért vannak, most már azért vannak generációs különbségek.
De most mondta, hogy kiszámolja.
Igen. Észreveszem, hogy néha kulturális utalásokat nem értenek, mert mondjuk nekik már semmit nem mondanak azok a mondjuk 90-es évek vagy 2000-es évek elejéről, azok a márkák, azok a filmek, azok a könyvek, vagy bármilyen utalást így teszek, hogy ott jobban el kell magyarázni, hogy ez mi volt, és miért volt olyan nagy dolog, vagy miért annyira menő, vagy miért van akkor a kultusza a mai napig, és akkor néha vissza kell menni még jobban, és akkor azt mondom, hogy Star Wars, akkor értik, hogy a Star Warsnak hiába 70-es évek, de hogy a mai napig mennyire releváns, mennyi minden történik abban az univerzumban, és akkor úgy jobban el tudják képzelni, hogy azért van sok ilyen, csak mondjuk lehet, hogy egy fokkal kisebb, mint a Star Wars, és nekik az már nyilván kikerül a perifériájukból, hiszen meg sem születtek még akkor, amikor ezek a dolgok nagy dolgok voltak. Szóval egy fokkal nagyobb a kihívás, így az, hogy így távolodunk életkorban, de a lelkesedésem az nem tud csillapodni.
Érdekes, amit mondasz, mert valahogy én ezt rá tudom egyébként vetíteni az egész zeneiparra, hogy vannak, ahogy te is mondasz, Star Wars, vannak ezek az álló csillagok, amik mintegy, hogy már ides tovább 40-50 évvel ezelőtt láttak napvilágot, de ha ma kimondod a nevét, ma is ugyanakkor átszól, mint amikor annak idején megjelent. Tehát, hogy nem veszít a fényéből, nem kopik el, és hogy a zenében is van ilyen, ami nem veszít a fényéből, mert ugyanúgy szólt a 60-as években, az 50-es években, a 70-es években is, most 2026-ban, ha meghallod, is ugyanazt az érzést tudja kiváltani. És nyilván vannak azok a zenei elemek, amik mondjuk ma már kevesebb jelentőséggel bírnak, bár lehet, hogy amikor megjelentek, akkor tudtak adni. Ma már, ahogy te mondod, lehet, hogy éppen ciki, vagy nem olyan, vagy jót mosolygunk rajta, de annak idején nagyon jó kikapcsolódást jelentett mondjuk 93-ban rá a platform cipőbe, meg a cumi alakú ilyen kis nyakláncba, a színes hajgumikkal nagyon jókat lehetett rá táncolni és bulizni. Szóval, hogy egyébként szerintem a zene pont ezt adja, hogy vannak az álló csillagok, és vannak a kis hulló csillagok, az egyszeri fényű dolgok. Neked mit adott a zene? Mindig is, hogyha ilyen örökérvényű dolgot nézek, akkor neked mit jelent a zene?
Biztos pontot az életben, mert hogy mindig ott van, mindig számíthatsz rá, miközben úgy egy állandóság, hogy közben, ahogy egyre több tapasztalata van az embernek, egyre több mindent beleláthat, kiolvashat, kiérezhet belőle, szóval, hogy közben meg nem állandó. Állandóan ott van, de mindig mást tud adni. És ez az örök felfedezni való dolog, hogy én az a fajta zenehallgató vagyok, aki leás egy rétegig, megvizsgálja, és utána hú, még vannak rétegek. De teljesen mindegy, ki mennyi rétegig megy le egy zene értelmezésében, pont addig menjen, ameddig ő élvezi. Én pedig szeretek a legmélyre lemenni, szóval, hogy nekem egyszerre kikapcsolódás, biztonságérzet, biztos pont az életben, és egy olyan dolog, amit, hogyha én, mint a régészek, hogy kiásom, és utána nem akarom eldugni és hazarohanni vele, hanem azt, ami szerintem érdemes megosztani, azt nagyon szeretem átadni. Szóval valójában egy nagyon termékeny táptalaj, azt érzem. És ezzel akár másokat is tudok táplálni. Jöttek már olyan visszajelzések vadidegenektől, hogy kaptam egy üzenetet, hogy tök hálásak azért, hogy megírtam ezt vagy azt a cikket, mert hogy végre érti, mert hogy mindig is érezte, hogy ebben a dalban vagy lemezben van valami plusz, de nem gondolta, hogy ennyi minden, és ilyen összerendszerezve, megírva magyar nyelven nem volt elérhető eddig, és ahogyan a Stetka Ivő kapcsán is elmondtam, nem az a cél, nem azt figyelem, hogy milyen cikk nincs még, miről nem írtak még, de mégis érdekel, és mégis örömmel tölt el, amikor rátalálok valamire. Csak egyetlen egy példát elmondok, ami pár hónappal ezelőtti. Novemberben volt Freddie Mercury halálának az évfordulója, november 25-én halt meg anno 91-ben, és éppen azzal foglalkoztam, és közben meg éppen valamit a Nirvanás Facebook oldalamra készültem kiposztolni, és így leesett valami, hogy hú, tök érdekes, hogy a Nirvana éppen egy fontos koncertet adott, amikor éppen meghalt Freddie Mercury, és elkezdtem utána járni, és végül az jött ki belőlem, és meg is írtam ezt a cikket, és utána rákerestem, és senkit nem találtam, aki ezt az összefüggést meglátta volna, hogy Courtney Love, aki Kurt Cobain özvegye, ugye egyetlen közös gyermekük van, akkor aznap este jöttek össze, és Courtney Love akkor vallott szerelmet Kurt Cobainnek, amikor Freddie Mercury meghalt. Hogy ez egy olyan, nyilván túl romantizálom, mert nagyon szeretem a Queent is, de mégis egy ilyen érdekes poptörténelmi vagy popkulturális pillanat, hogy a Queen éppen megszűnik véglegesen egy pillanatban, és a Nirvana meg valahol egy ilyen óriási mérföldkő történik egy másik zenekar életében. Hiba lenne azt gondolni, hogy ez csak mondjuk engem érint érzékenyen, vagy ez csak számomra érdekes, mert nagyon sok mindenki számára érdekes volt, és nyilván jó érzéssel töltött el, hogy rátaláltam valamire. Ez olyan, mint aki, nem tudom, kutatnak valamit, és rájön valamire, amire még más nem jött rá. És ezek nagyon nagy örömforrások az életben.
Ha már örömforrás, akkor azt azért megkérdezem, hogy volt olyan pillanat, amiben a zene adott erőt, vagy hitet, vagy emelte a még nagyobb örömödet? Kicsit személyesebb pillanat, és abszolút a zenéhez köthető.
Volt sok.
Mondasz egyet, vagy kettőt, amit szívesen megosztasz?
2019-ben, egész pontosan az év január 30-án volt 50 éve, hogy a Beatles a Londonban a kiadójuk épületének a tetején egy improvizált koncertet adott, akkor már évek óta nem adtak koncertet, ott sem volt hagyományos közönség, csak fölmentek és kamerával rögzítettek pár dalt élőben, és ez egy nagyon nagy popkulturális pillanat volt, és akkor jött egy olyan gondolatom, nyilván előtte, hiszen ezt le kellett szerveznem, hogy ennek kapcsán csinálok egy eseményt Debrecenben, ahol bárki fellépett, ezt ilyen open mic-nak hívják, amikor bárki odajön és elkezd zenélni. Szóval csináltam egy ilyen tematikus estét, ahol levetítettük azt a felvételt, amit ott rögzítettek, és jelentkezhettek előadók, akár alkalmi formációk, mint a Made in Pécsen vagy a Made in Debrecen fesztiválon, hogy akik csak erre készülve állnak össze, akár olyan zenekarok, akik aktívan zenélnek, akár szólisták, és ez az este szóljon arról, hogy 2019-ben lényegében majdnem 50 évvel azután, hogy az a zenekar feloszlott, milyen relevanciája van, és mennyire aktuálisak a dalok, az üzenetek, meg eleve a zenéjük. És bár a rendezvény szervezéshez már volt közöm, de azért önállóan egyedül rendezvényt nem csináltam még. És a Nagy Erdei Víztorony befogadta. Egy mondat erejéig megemlítem Kunkli Annát, Nusit, akit nemrég temettünk el. Iszonyú tragédia az ő halála. ő volt olyan nagylelkű, aki beengedte ezt a rendezvényt, lemondott arról, hogy nekik fizessek bérleti díjat, mert hogy én azt találtam ki, hogy ez annyira a zene szeretetéről szól, annyira az adásról, hogy én nem akarok ezzel pénzt keresni, és hogy nem akarom a nap végén számolni a pénzt, hogy hány jegyet adtam el erre, és Nusi azt mondta, hogy akkor ő pedig nem kér érte pénzt, hogy használom a termet. És azt gondoltam, hogy az lenne a legszebb és legjobb, hogyha a bevételt azt jótékony célra felajánlanánk, és hát nyilván a gyerekeken szeret az ember legjobban segíteni, nem mintha a felnőtt emberek vagy az állatok ne szorulnának segítségre, nyilván ez a mindenbe bele lehet kötni, miért mond nekik. Nekem ráadásul nyomós okom volt arra, hogy daganatos gyerekeknek segítsünk, és meglepően sokan jöttek el. Lényegében erre szokták mondani, hogy a csilláról is lógtak az emberek, de tényleg nagyon-nagyon sokan voltunk, és szerintem egy nagyon komoly összeg összegyűlt, amit ott az este végén át is tudtunk adni a gyerekek képviselőjének, és ez egy óriási öröm volt látni, hogy mennyi fiatal érdeklődik a Beatles iránt, és mennyien összegyűltünk, és nagyon különböző emberek, különböző korúak, bőrszínűek, származásúak. Óriási élmény volt, hogy már megint az, hogy volt a fejemben egy gondolat, és addig mentem a saját eszköztárammal, ami igazából a telefonom, meg esetleg a kapcsolati hálóm, meg a zenei tudásom, hogy összeraktam egy ilyet. Ennek egyébként utána volt több folytatás. Ez volt az első, de nem az utolsó ilyen jótékonysági rendezvény, ami valamilyen zenei évforduló, valami komolyabb, nagyobb évforduló kapcsán valósult meg. Ott éreztem leginkább azt, hogy mennyire sokat tud adni a zene, meg az a közösségi élmény, amire a zene alkalmas.
Én azt gondolom, hogy Nusi egyébként visszatérve rá a szíve és a lelke volt a víztoronynak, meg Debrecen kulturális életének abszolút az egyik emblematikus és rettenetesen segítőkész és kedves személyisége.
Igen.
Úgyhogy őt mindenki nagyon sajnál, és őt nagyon szerettük. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgethettünk. Nagyon sok terv biztos van a fejedben. Én azt kívánom, hogy ha még ilyen boszorkány konyhatitok történetben vannak, akkor is nagyon sok sikered legyen hozzá.
Köszönöm
és
szépen.
Meg tud őket valósítani. Sok a körömére.
Igyekszem. Ez tényleg cél.
Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak ma. Reszegi László újságíró kollégámmal beszélgettem ma a Lélektér magazin műsorban. Hogyha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor tudják, visszahallgathatják ismétlésben a rádióban, vagy a felületeinken is, és tartsanak egy hét múlva is velem. Én itt leszek és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván addig is a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.